Amint már mondtam, Barsi Dénest akkor nyáron nem láttam. Ugrára járt meg Debrecenbe, s azon kívül a Komád és Vidéke papírján mézezte a madzagot, s húzgálta a vármegye szája előtt. Engemet szinte rabláncra fűzött Piroska betegsége. Újra járt hozzánk Csillagdoktor. Néha kisángyunk főzött, néha én. Sokszor fél éjszakán át is sétálni kellett Piroskával a szilvafák alatt. Panaszkodott szegény, hogy nincs elég levegő számára az ég alatt. Mikor a gyerekeket este lefektettem, oda ment hozzájuk, mikor már aludtak, és hosszan simogatta őket, mint aki már reggelre a végtelenbe tér. Járása halk és lassú lett, a háta meggörbült, s aztán úgy járt mindig szegényke, mintha a két válla közé odakötözték volna azt a sok rőzsét és száraz ágat, amit hosszú éveken át télvíz idején az uradalmak erdeiből össze kellett hordania. Volt egy magam csinálta piros lócám. Ha nem sétáltunk a szilvafák közt, azon ültünk egész éjszaka, s hallgattuk az éji bogarak neszét az elrombolt virágágyak között. Néha egy-egy órát aludtam. Már nyúlt szegényke a kezem után, s addig szorongatta, míg fel nem ébredtem. Suttogva mondta, hogy csak akkor nyugodt, ha éberen ülök mellette, mert tudja, hogy én bennem erős az élet, s ez a tudat őt megnyugtatja. Nappal mondom, jött Csillagdoktor, és hozta a digitáliszt. Így folyt az élet heteken át. Napszámra már szökve se tudtam elmenni. Abból a pénzből krajcároztunk, amit még fazokastól kaptam az 5 birkáért és 3 bárányért. És néha Zsiga adott pár pengőt, hogy majd napszámba ledolgozom. Ebben az időben írt Sértő Kálmán egyszer egy levelet nekem. Nem tudom, miért írta, hisz soha nem láttuk addig egymást, és soha nem is leveleztünk. Mindent írt a levélben rólam, csak jót nem. Hát ez meg milyen csodabogár lehet. Tűnődtem a levelén, s nem értettem meg. Egy éjszakának a szomorúságát írtam le levélben, ahogy ülök éjjel egy haldokló asszonnyal az udvaron, vagy könyöklök az ágya végén, és őrzöm elmúlni készülő életét. Leírtam azt is, hogy a két nagyobb gyerek hogyan lesz be a szobába éjjelenként, hogy éle még az anyjuk. Aztán írtam a pesti éjjeli mulatók piros szájú romlott hölgyeiről, kikről akkoriban sokat hallottam vele kapcsolatban, s kértem hasonlítsa össze a kettőt, s a maga számára vonja le belőle a tanulságot. S a levelet elküldtem neki. Sose jött rá válasz. A Sértő levelet, mint külön véleményt, eltettem a sznobok és parasztok mellé. Lehet, hogy a Sértő gúnyolódása 60-i bárótól eredt. Nem tudom bizonyosan, tehát nem állítom csak most, hogy írok erről a dologról, jut eszembe ilyesmi. Tudnélik, 60-i báró levelet küldött nekem egyszer, s azt írta, hallott rólam, s kért, hogy fogadjak el tőle havonta ennyi s ennyi pénzt, s ennek fejében Sértőt vegyem magamhoz, mert Pesten sok a bor és a nős fél, hogy a tehetséges szőke fiú elzüllik. Én úgy gondoltam, hogy a birkanyáj közé szabadított farkast egy kis sovány báránnyal úgyse lehet soha a nyáj közül kicsalogatni. Hasztalan tehát azon fáradozni, hogy Sértőt vésztőre kényszerítsük. Meg azt is gondoltam, hogy a báró úr egy csapásra két legyet is akar ütni. Két érdemet a maga számára, mert ha Sértőt sikerül neki leküldeni vésztőre, és küldené nekem érte a havi pénzt, akkor úgy látszana a világ előtt, hogy sértőt megmenti bortól, asszonytól, engem meg segít azzal, hogy pénzeket küld. Szóval mecénáskodik kettőnk fölött. Írtam tehát a báró úrnak, hogy jó, nem bánom, küldje sértőt, ha jön, de én azt hiszem, hogy sokkal jobb volna, ha másként terjesztené ki rá atyai kezét, mert ne higgye, hogy vésztőn nincs bor, s nincs szép asszony. Gondolom, a báró úr észrevette az enyhe visszautasítást, mert még egy levelet küldött nekem, s abban írt a verseimről kritikát. Azt írta, hogy én a fellegekben járok, s vigyázzak, szálljak le a földre, mert könnyen lezuhanhatok. Hát jó, majd meglássuk, gondoltam, s a levelet eltettem a sértőjé mellé. Volt nekem elég bajom, s nem volt kedvem se a báróval, se sértő Kálmánnal levélben vitatkozni. Mondom, nem állítom, de lehet, hogy sértő ezekről a levelekről szerzett valami módon tudomást, s ezért küldött hirtelen minden ok nélkül nekem ilyen ágaskodó írást. A levél mindig megvan, csak ő tűnt el hamar és szomorúan, szegény. Fiatal, szép élete elégett, mint a megszáradott piros virág, kit virulni és illatozni küldött volna pedig a nyár forrósága. Ha már levelekről esett itt szó, írok egy másikról is. A limlomjaim között talán még ez is megvan valahol. Baltazár püspök küldötte Debrecenből, hogy szegény pappiroska búcsúzóba volt az élettől, s az átvirasztott éjszakákon eleltöprengtem mellette, hogy mi is lesz, Úristen. Eszembe jutott, hogy ím, a nagyobbik fiam már ott van, hogy gimnáziumba mehetne. De hiába neki is, mint nekem egykor, úgy kell elmaradnia ettől a szegénység miatt. A másik rém meg az volt, hogy minden pillanatban magam maradhatok, s ki tudja, merre hányódnak el a gyerekek, s mi lesz a sorsuk. Legalább az egyik biztos helyre kerülhetne, ha a püspök úr segítene ebben. Emlékszek rá, egyszer egész éjszaka tanakodtam Piroskával, hogy írjak a Debrecenbe. Hát írtam, Piroska nem bízott benne, én bíztam. Barsi ugyanis még tavasszal beszélt nekem erről, s azt mondta, hogy ez olyan kicsi ügy, hogy a püspök úr a kezének egy legyintésével elintézi. Írtam hát, mondom, a püspök úrnak, s vártam a kicsi ügyre. Közben egy egyik szomszédasszonyunk, az öreg Baksáné, úgy délután feketébe öltözött, s felakasztotta magát. Gyógyíthatatlan beteg volt, s nem akart hiába többé várni a halálra. Piroska, amikor meghallotta, sokáig mozdulatlanul ült egy helybe, lehunyta a szemét, s arcán kiütött a verejték. Azért kisándjunkkal ő is átment megnézni, s éjszaka, amikor lassan, meggörnyedten sétáltattam a szilvafák között, egyszer hirtelen megszólalt, s azt mondta, olyan most is, mint életbe volt, csak az arca sárgább egy kicsit, s már többé nem él. Aztán többet nem beszélt róla. Két öklét a szívére szorította, neki támaszkodott egy szilvafának, s a lombjain át sokáig rábámult a mérhetetlen tejútra. Másnap azt hallottuk, hogy Turbuc János, az öreg rogyadozó, éjszakánként a hazajáró lelkekkel viaskodik. Hogy a szalmahúzó horgot tartja a kezében, odáll a szilvafái alá, szurkál a horgokkal a lombok közé, úgy csatázik a lelkekkel, s kiabál rájuk szörnyű káromkodásokkal. Azt is mondták, hogy mikor kicsatázza magát, a ház előtt leül egy kis székre, s mint valami Eszét veszte őrszem, a lét és nem lét határán ül, félelemtől és sejtelemtől körülvéve, s a térde között tartja a rozsdás szalmahúzó horgot. Nem mer aludni, csak a tornác, ágasának dülve szunyókál néha egy kicsit. S reggel mindig úgy feküdt le bent a gyékény ágyra, mint aki győzelmesen megőrizte az elmúlt éjszakán is az élet kapuját, a sír, a poklok és az ismeretlen túlvilág ostroma ellen. Mikor ezt meghallottuk, Piroska többé nem sétált a szilvafák között. Ő maga mondta pedig, hogy mese az egész. Az ember, mikor halott lesz, nem lát, nem érez, nem mozdul, és nincs tovább. És mégis azért rimánkodott azon túl, hogy éjszakára mellőle soha el ne maradjak. Torbucz János különben már 80 év körüli ember volt, s Vakarcs Jánosnak az én mágori falkás bojtáromnak volt az ipa. Ott lakott Baksáékhoz nem messze. Száraz, görbe, beesett szemű ember volt az öreg. Néhány szál porszínű bajsza volt, s kicsi álla. Úgy nézett ki, mint egy halhatatlan paraszt múmia, ki egyszer már a temetőben feküdt, de valami titokzatos kataklizma kivetette onnan vissza az élők közé, hogy örködjön egy rozsdás horoggal sorstalan fajtája, s a változatlan, megvénhedett magyar idők felett. Az öreg Vakarcs, de meg többen is mondták nekem, hogy közel 50 évig rogyadozott akkor már az öreg, őszülő emberek között, hogy már gyermekkorukban olyannak ismerték. Se fiatalabbnak, se vénebbnek. Ha felrepült közeliben egy sereg galamb, ha valaki hangosan köszönt neki, azonnal reszketett, s a két térde összerodjant. Volt egy kis háza, s ő egyedül magánosan lakott benne. Talán két pengő segélyt adott neki havonta a község. Azt hiszem, ma már boldog az öreg, nem él. Elkagyott szilvafái között kucoroghatnak a hazajáró lelkek, mert nincs olyan égi és földi kataklizma, aminek a parancsára még egyszer a kezébe vegye a rozsdás szalma húzó horgot, hogy a túlvilág és a poklok népe ellen éjjelenként csatára keljen. Hogy miért írtam ide ezeket a dolgokat? Azért, hogy kitöltsem itt a papíron azt az időt, amíg a püspök levele megérkezik. Mert bizony, megérkezett. Kézzel írta maga a püspök úr, s azt írta benne, hogy sajnálja, nagyon sajnálja, de nincs módjában, hogy segítségemre legyen. S írta tovább azt is, hogy nekem glóriát font Isten a homlokom köré, s hogy legyek méltó ehhez a glóriához. Mikor a levél érkezett, épp nagy teknő ruhát mostam. Piroska tüzelt a katlan alá. Ahogy elolvastam a levelet, odaadtam neki, hogy tudja ő is. Fél kezével belefogódzott egy növekvő kicsi diófába, s úgy olvasta el. S ahogy elolvasta, aztán még sokáig fogta a kis diófát, csak amikor a katlanban már elaludt a kóró tűz, akkor mozdult meg, tett a tűzre, s azt mondta, azért akárhogy is ílsz majd, ha csak lehet ne hagyjad, hogy napszámosok legyenek a kisfiúk. Vigasztaltam, hogy semmiképp sem hagyom őket, akármi is lesz, és mostam nagy igyekezettel, s a kimosott ruhákat raktam a fővőlébe. Kezem alatt habzott a szappan, s a szappanhabon szivárvány színű nagy hólyagok nyíltak. Egy pillanatnyi életük volt csak, mert elcsattantak. A teknőből szállt fel a gőz, s a gőzben úgy tűnt el minden színes szappanhólyag, mint egy-egy szétpukkant glória. Pár napon át néha egy kis eső esett, s egy kicsit csuszamlós volt a gyalogút. Könnyű, kék köd lebegett a hajnal hasadással, famagas nyágnyira, s mintha az öreg turbuca valahára egyszer eltalálta volna a szalma húzó horoggal a hazajáró lelket, messziről vonatfügy sikomlott a könnyű kisködben. Kisángyunk egyik, én a másik felül fogtam Piroska karját, s igyekeztünk volna az állomáshoz. Hát hiába, nem írjuk el, mondta kisángyunk. Kocsit kellett volna fogadni, lássa. Tehát, ha nincs pénzünk, lihegett Piroska. Hiszen csak akadt volna egy kocsi, majd ledolgozná a szomszéd a fuvart. Mindegy már, ha lekissük is, legyintett Piroska. Hónap korábban indulunk. Dehogy indulunk hónap, lelkem, mondtam én. Álljunk csak meg, kiviszlek én. Tudod, hogy? Tán csak nem a hátadon. Ott én nehéz vagyok. Mindegy. Megállottunk, a hátam oda tartottam Piroskának. Felvetettem rá, mint mikor csikóznak a gyerekek, s gyorsan megindultunk a gyalogúton. Kisángyunk Ökrös Sándorné, ha majd olvassa ezeket a vallomásokat, bizonyosan visszaemlékszik rá, hogy nem késtük le a gyulai vonatot. Hát igen, újra a kórházba került Piroska. Nehezen vált meg az otthontól, de muszáj volt, másút nem volt. Csillagdoktor is azt tanácsolta, s a község is adott új szegénységi bizonyítványt. Gyulán sem voltunk már olyan vadidegenek, ott volt Balázs Árpád. És 15 év után átjött Szalontáról édesanyám is, a határon, s a legkisebb fiút, Zolit, magával vitte. Itt mondom el azt is, hogy jó fél év múlva, mikor még egyszer látta Piroska a legkisebb fiút, hogy miként búcsúzott tőle. Nem sírt. Akkor már közel volt a halál. Oda hitta maga mellé, az állát a tenyeribe vette, s nézte, szinte egyetlen hosszú pillantással, hogy az arcát arra a kis időre, amíg már él, magába igya, úgy, hogy az még a síron túl is benne maradjon. Tudta, hogy nem látja soha többé. Mikor elfáradt már a nézésbe a másik kezit, szinte mintha egy eltűnt világból emelte volna ki, Zolika fejére tette, s halkan azt mondta, Isten áldjon meg, kisfiam, ezentúl mindig, amíg élsz. A szeme száraz volt, a hangja meleg, szinte mosolygott. De a megfényesedett arc alsó részén a szája körüli árokba verejték futott, s e verejtékező árkok vonaglásából látszott, hogy a száj zokog. Én ott állottam az ágy végénél, s le kellett a szememet hunyni, mert élő embernek nem való azt nézni, hogy a szenvedés kataklizmájában milyen száraz a szem, s mégis milyen nagy zogogásokat dobol fel a szív, ha a legkedvesebbtől búcsúzik a lélek. Sokszor, ha harc van körülöttem a gyerekek miatt, még ma is mindig látom azt a zokogó szájat, azokat a száraz szemeket, azt a megfényesedett arcot, amit előlem sem az idő, sem a messzeség nem bír soha, semmiféle lepellel eltakarni. No, de nem sietek előre az időben, hanem az eseményekkel maradok. Igen, Piroska megint a gyulai kórházban feküdt. Balázs Árpád azon a nyár végén avasjuhász kalapok után már nem sokat csatangolt, s megígérte, hogy sűrűn meglátogatja, hogy ne érezze mégse olyan idegennek magát. Ígérte, és meg is tette. De én azon túl is jártam kétszer is hetente Gyulára. Akármikor mentem, a Balázs Árpád kis hónapos szobája azontúl befogadott, Gyulai otthonommá vált. Lassanként sok ismerősöm akadt, s a sok ismerős közül hol az egyik, hol a másik látogatott be a kórházba. Azontúl nem voltunk olyan nagyon árvák, és otthon Vésztőn én is mehettem dolgozni. Kisángyunk is dolgozni járt, igaz, de este azért mindig összeszedte az utcáról a három kisgyereket, s amikor én hazamentem nála, mindig megtaláltam őket. Érdekes, hogy ezeket a szegény kis csavargó, gyermeklepkéket, ezt a három kis poros istenállatot, s velük a sorsot, senki se követelte magáénak, pedig higgy el, akárki egyik se volt rosszabb a sznoboknál. Igaz ugyan, mind a három az én fiam volt, s igaz velem együtt ők is az Alja népből származnak, az örökös hatodosok közül. Elég az hozzá, hogy azután két helyen éltem, Gyulán és Vésztőn. Gyulán lassanként írni kezdtem a lapokba. Vésztőn meg napszámba jártam. Bizony másnap már, hogy piroskát Gyulára vittem, a vésztői piacon dinnyét árultam. A Varga Zsiga édesapjának akkor idén az utolsó három tajicska dinnyéjét. S majdnem az utolsóig minden is adtam. Hiába volt befűzetlen a nagy bakancsom, s hiába csala a kalapom. Megismertek az árusok között, s megvették tőlem. Azt hitték, a magamét árulom. Sokan csak kíváncsiságból vettek, hogy jól megnézhessenek. Miként forgolódok a dinnyék között? Mikor vége volt a piacnak, s az üres zsákokat vittem hazafele, Gönczi Béla református pappal találkoztam. Valami fiatal pap volt vele. Pár szóra megállottak velem, s Gönczi a fiatal papnak azt mondta, hogy én Burns vagyok magyarban. Igen, a fene gondoltam, dinnyáros napszámos vagyok, korsó cserepek között a vésztői piacon. Akkoriban a magyar írás közölte jó pár versemet, s néha néhány pengő tiszteletdíjat is kaptam. Sőt, még az erdélyi Helikontól is. Varga Zsiga elment Szegedre pár hónapra tanulni, s gabona kereskedése felosztóban volt. Ott tehát nem sok napszám mutatkozott. Barsit nyár elején láttam csak, Szabó Pálról se hallottam. Féja írt csak néha, ha sürgettem, hogy válaszoljon valami kérdésemre. Balázs Árpád is elcsatangolt Gyuláról valahová, Hódmezővásárhelyre cserepek és öreg kalapok után kutatni, s amint fejjebb már említettem, édesanyám eljött Szalontáról, s elvitte magával Zolit a köröttem kavargó pusztulásból. A két nagyobbik gyerek velem maradt, s megtanultak szegények önállóan élni, gondolkodni. Reggel kibúttak az ágyból, este meg visszabúttak bele. Olyanok voltak, mint az ellőtt madár fiókái, akinek már nincsenek melegítő szárnyai, de azért ők még a régi fészekbe visszajárnak. A sors megismétlődött. Most már az én gyermekeim jártak úgy haza, mint én régen Szalontán a kósaháznál. Igaz, hogy nekik nem kellett se a cserépgyárba járni, se pálinkát venni a házi asszonynak, se csomagot hordani az állomásról, hogy pár fillért keressenek élelemre, hisz én, ha szűkösen is, Mégiscsak megkerestem az éléshez valót. De azért csak olyanok voltak, mint az esőverde pillangók, kikre nem akar kisütni a nap. Hiába füstölt néha a kémény, és hiába kötyföltem én néha valamilyen leveseket, azért ők mégiscsak diderektek gyermeki magánosságukban az elcsendesedett háztájékon. Ha valaki érdeklődött tőlük a sorsuk és az édesanyjuk felől, más nem mondhattak, csak azt, mink itthon vagyunk. Anyám még él, ő a kórházban fekszik. Ja igen, hát így éltünk valahogy. Rick, a lírai műszerész akkoriban mondta, hogy szívesen összefogna velem. Ő hozatná a bicikliket, varrógépeket, én meg eladnám. Avval sokkal többet keresnék, mint hogy napszámba járnék. Ajánlottam neki, hogy fogjon össze ehhez való vigécekkel. Azok bizonyosan kapnának rajta. Én maradok a napszámolás mellett. De oly mindegy volt nekem, akármi mellett maradtam. Ott táncoltatott már engem a sors, az Isten törekrázó rostáján, hogy vagy búza szem leszek, vagy péva. S valóban a lét ugyancsak mozgott alattam. Érdekes, hogy magam sem tudtam, hogy a rákövetkező napokban vagy hetekben mi lesz velem. S hova, merre mutat a szekerem rúdja. És még én mennyien jöttek hozzám, hogy nem tudnám-e bajukat eligazítani. Egyik megcsalva érezte magát arató és géprészben, másik megrövidült valami osztozkodásnál. Harmadiknak a határkarójával és mesdjéjével volt baja. Negyedik 10 éve perelt valami hullámteret, és rajta pár öreg fűzfát. Az ötödik kifizetett valami ügyvédi perköltséget, a nyugtát elhagyta, az ügyvéd ezt megsejtette, s a pénzt újra követelte. Apró cseprő kis bajok voltak ezek, de azért az örök nagy egésznek, amik a közösség együttélését keserűvé teszik sok ezer év óta, mégis a szerves részei. Mit csinálhattam volna velük? Annyinak jó volt, hogy a mások baján is bánkódhattam. Egyik délután volt egy látogatóm. Nem azért jött, hogy törjek le neki egy darabot a hajnalcsillagból, hanem azért, hogy nem tudnám-e neki megmondani, miként mehet neki külföldre, olyan helyre, ahol emberségesen meg lehetne élni. Természetesen az egész életét elbeszélte nagyjából. Most már nem tudom, hogy ökröse vagy marhás volt a neve. A világháborúban szakvezető volt, és a sarkadi gróf volt a század parancsnoka. Az oroszok bekerítették őket. Nagy lövöldözés és nagy szurkálódás keletkezett. Ő semmiképp se akart fogságba kerülni, s igaz, ha csak lehet, meghalni se. A század parancsnok már fogságba került, azon a szárnyon, amerről az oroszok kerítették. Már-már úgy volt, hogy nincs menekvés. Fogság vagy halál.
Ő akkor elrikoltotta magát, a szakaszának az élére állt, és megrohanta a bekerítő oroszok vonalát, és kivágta közülük magát szakaszostul, és a század jó része követte. Megmenekültek. Majd elmúlt a világháború, hazakerült, és summáskodott, és napszámoskodott tovább. Azaz, hogy egy időben napszámoskodott volna, ha lett volna hol. Ő is tehát, mint más, nyakába vette a tájat, és munka után nézett, hogy akár hónaposnak, akár napszámosnak beáll akárhová. Tavasz volt. Répa kapálás ideje. Bakójában egy pilis száraz kenyérrel biharban csavargott. Így került a sarkadi gróf répa földjére. Nagy bizalom öntötte el, hogyha máshol sehol, de itt biztosan kap munkát. Valami pohos csőszféle pipával, bottal lépkedett a négy kézláb hajladozó répa munkások után. Oda ment hozzá, és tudakolta, hogy nem-e ivenné fel őtet is. A szegény munkás ember, ő vésztőről és a katonaságtól ismeri a grófot, aki, úgy tudja, szerencsésen hazakerült. A csősz hümmögött valamit, nem bíztatta, de azért mondta neki, hogy íme, nézen az útra, ott jön a gróf úr, s ha úgy gondolja, álljon elébe és próbálja meg. S ő csak ugyan elébe állott. Mondta neki, hogy ő kicsoda, s hogy ebben és ebben a csatában látták egymást utoljára. Azt is elmondta neki, hogy ő akkor szuronnyal rohant az oroszokra, szakaszával utat vágott, és a század azon az úton át nagy részben megmenekült. A gróf alig akarta megismerni, de aztán mégiscsak visszaemlékezett rá. Neki nagy volt az öröme, s előadta, hogy répa munkás szeretne lenni. Aztán bocsánatot kért tőle, hogy feltartóztatta kint a mezőkön, de hát éppen itt az alkalom, s nem akarta elszalajztani. A gróf bólintott rá, s a pohos csősszel megindult a munkások fele. Addigra megjött az intéző is, ő tehát félrevonult, biztosra vette, hogy holnap már kapálhat a cukorrépa sorokon. A gróf hamar elment. Ő messziről megemelte neki a kalapot, és várta, hogy majd szólítja az intéző. De bizony az nem szólította. Elporolt a gróf után. Akkor odament hozzá a pohos csősz, és azt mondta. Hát, atyafi, van elég répa munkásunk. Egy szál se kell több, így állunk. Bigon szegény marhás, vagy hogy is hitták. Az orosz csatatéren győzhetett. Lehet, de a répa földön elveszítette a csatát. Aztán nem hallottam róla. Engemet is bekerítettek a bajok, s abból elevickéltem volna kifele. Lehet, hogy egy vakmerő rohammal sikerült neki külföldre kivágnia magát. Hát hogy ne sikerült volna, hisz magyar volt.